Szeretettel és örömmel köszöntöm a kedves gyülekezetet, és külön szeretettel először a fiatalokat és a gyermekeket, akik itt előültök, és azokat is, akik esetleg helyeteken maradtatok. Egy történetet szeretnék a fiataloknak és a gyermekeknek mondani, mivel én ritkán vagyok, itt nem tudom, hogy ez a történet mikor hangzott el utoljára a Bibliából. Mindig úgy volt sajnos az emberi életben, hogy tudjátok, a jókat, akik jók akarnak lenni, azokat néha sűrűbben is bántják. És így volt ez Elizeus próféta idejében is, amikor a szíriai csapatok, egy egész hadsereg meg akarta támadni az izraeli embereket. És Elizeus próféta, mert a Jóisten neki megmutatta, hogy figyelmeztette az izraeli királyt, hogy te király, a te hadseregedet itt és itt táboroztasd, mert ott a szíriaiak be akarnak törni az országba, és ott védekezzél. És akkor az izraeli király szót fogadott, és mindig ott táboroztatta a csapatokat, ahol az ellenség be akart jönni az országba, és sose tudott betörni az ellenség. Gondoljátok meg, hogy itt a szíriai király mit érezhetett. Hát nagyon föl volt háborodva, hogy mindig ott védekeznek ezek a zsidók, ezek az izraeliták, ahol ő be akar törni az országba, talán áruló van közöttük, aki a titkos haditervet mindig megmondja. És akkor mondja a katonáinak és a hadvezéreinek, hogy mi történik itt. Hát mindig ott védekeznek ezek az izraeliták, ahol én titkos haditervet elkészítjük, és valahogy mintha kitudódna, és mindig ott védekeznek, ahol mi be akarunk törni. És akkor mondja az egyik embere a szíriai királynak, aki ilyen ellenségesen meg akarta támadni az izraelitákat, azt mondja, hogy nem úgy van, hogy mi közöttünk van áruló, ez nem így van, hanem van egy próféta Izraelben, Elizeus, és ő mondja meg a saját hadseregének, hogy hol kell védekezni. Akkor azt mondja a szíriai király, hogy hát jó, akkor hozzátok el ezt a prófétát. És elküld egy csapatot, és azt mondja nekik, hogy fogjátok el ezt az Elizeus prófétát, és hozzátok el ide, hogy ne legyen a próféta. És képzeljétek el, egy különös a történet, hát ha Elizeus eddig mindig meg tudta mondani, hogy hol fognak bejönni, most meg nem mondott semmit. Hagyta, hogy bejöjjenek az ellenséges csapatok az országba, és hogy egészen az ő házát körülvegyék éjszaka. És másnap reggel, amikor Elizeusnak a szolgája kimegy az ajtón, és akkor ilyetten néz körbe, hogy jaj, hát édes uram, most mit cselekedjük? Hát körül vagyunk véve az ellenség katonáival. És megijedt. És akkor kimegy Elizeus, és azért könyörög az Istenhez, hogy Istenem, nyisd meg az ő szemeit. És akkor meglátja Elizeusnak a szolgája, hogy nem csak az a hadsereg létezik ám, amit ő lát a saját szemével, hanem olyat is megmutatott neki a Jóisten, mint egy megnyitotta a szemét, amit mi is sokszor emberileg nem látunk, hogy egy angyalsereg, mint valami nagy hadsereg óvta őket. És akkor mondja Elizeus a szolgának, hogy látod, többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. És akkor erre megnyugodott a szolga. De Elizeus másért is imádkozott. Nem csak azért imádkozott, hogy lásson az ő szolgája, hanem azért is, hogy ne lássanak, és ne vegyenek észre valamit ezek a szíriai katonák. És akkor kimegy eléjük Elizeus, és egy nagyon különös ez a történeten elgondolkoztató, különösen már a nagyobb gyermekeknek, de néha még a felnőtteknek is. Azt mondja Elizeus a katonáknak, hogy nem ez az út, nem ez a város, majd én elviszlek titeket oda és ahhoz az emberhez, akit ti kerestek. Le kell picit álljuk. Hazudott talán a próféta? Nem volt egyenes? Hát letagadta, hogy őt keresik. Szóval nem ez az út, nem ez a város, majd én elviszlek titeket oda, és megmutatom nektek azt az embert, akit ti kerestek. Hát őt keresték, ott volt. Olyan, mintha letagadta volna. De előtte imádkozott az Istenhez, nem a hazugság előtt vigyázzunk. Mindjárt kiderül, hogy itt mi történt. Hanem azt kérte az Istentől, hogy verd meg ezt a szíriai sereget egy vaksággal. Ez nem annyit jelentett, hogy megvakultak és semmit nem láttak. Biztos tudjátok, milyen az, amikor valakit valamiért nem ismerünk meg. Találkozunk valakivel, nem ismerjük meg. Nem tudjuk, hogy ő az. Nem tudták, nem ismerték fel, hogy Elizeus az, akit ők keresnek. És akkor Elizeus ennyit kért csak, hogy add Istenem, hogy ők most ne ismerjenek meg engem. Ne tudják, hogy én vagyok az Elizeus, akit ők keresnek. És azt teszi velük Elizeus, hogy beviszi őket jól az ország közepébe. És mi történik az ország közepébe az ellenséges szíriai csapattal? Hát kiszolgáltatottabbakká lesznek, és ott már a zsidó hadsereg már végezni tudott volna velük. És akkor jön is az izraeli király, és azt mondja, meglátja a sereget, és azt mondja, hogy hát akkor levágassam őket, kérdezi a prófétát. És mondja nekik Elizeus próféta, hogy dehogy is vágass le. Hát le kéne vágatni ezeket az embereket, akiket így elfogunk. Nem, adj nekik kenyeret, adj nekik vizet, szerez nekik egy nagy vendégséget, és engedd őket haza. Harcoltatok már így? Valaki nekiáll, hogy benneteket megtámad, és utána előveszitek mondjuk amit otthon becsomagoltak nektek, valami ételt, meg italt, és megkínáljátok a másikat. Ez kb. Erről szól kicsibe. Eljön a nagy ellenséges szíriai sereg, és Elizeus beviszi őket az ország közepébe, ahol már nem tudnak védekezni, mert ott már körül vannak véve, és megvendégeli őket. Pedig ők megijedtek, hogy most végük, de nem kellett volna megijedni. Tudjátok, mi történt? Elizeus miért ezért imádkozott, hogy ne ismerjék ott őt meg korábban az ország szélén lévő házánál? Miért imádkozott így Elizeus? Hát a szíriai király Elizeusban mit látott? Hogy ő kicsoda neki? Hogy ellensége. És Elizeus hogy akart bemutatkozni? Hogy nem vagyok ellenség. Én nem az ellenséged vagyok. És ez volt ennek a történetnek a szépsége, és erre kérlek benneteket gyermekek, de nem csak a gyermekek, hanem mindannyiunkat, hogy aki esetleg bennünk ellenséget lát, kérjük az Istent, hogy láttassa meg egy helyzetben, hogy mi nem akarunk ellenséget. És utána tudjátok, hogy mennyi ideig nem jöttek a szíriai seregek megtámadni Izraelt? Pedig folyamatosan eddig támadni akarták. Ezután 20 évig, szinte az a nemzedék, amíg le nem vonult a katona sorból, addig nem jöttek megtámadni. Annyira megbékítette őket ez a történet. Hát köszönöm szépen a figyelmeteket. Egy kérdést szeretnék mindannyiunk számára föltenni, nem kifejezetten alapigével kezdeném most az Isten tiszteletet, hanem egy kérdéssel, hogy a Bibliában melyik a legnagyobb ünnep? A Biblia szerint mi a legnagyobb ünnep? Mi Biblia szerint a legnagyobb ünnep? Nem. Örülök, hogy előjött ez a kérdés, és bocsánatot kérek, hogy mindjárt az elején nemet kell mondjak, de ennél kíváncsiabbak leszünk, de nem a szombat. A szombat az a heti nyugalomnap, de a Biblia szerint nem ez a legnagyobb ünnep. Van egy ilyen bibliai kifejezés, hogy ünnepek ünnepe. Tudjátok, hogy ez miről szól? Ugyanezt a kifejezést mondja Mózes 3. könyvénél máshol is, az egyik a 16. fejezetben, a másik a 23. fejezetben, hogy ünnepek ünnepe, vagy szombatok szombatja. Ez a legnagyobb ünnep. Az ünnepek ünnepe. Ugye itt szoktuk mondani, hogy énekek éneke. A legszebb ének, ugye a héber szöveget, vagy a szóhasználatot kicsit magyarra fordítjuk. Tehát az ünnepek ünnepe, ez annyit jelent, hogy a legnagyobb ünnep. Mire mondja ezt a Biblia, hogy legnagyobb ünnep? Igen, hogy a nagy engesztelési napra. Nem tudom, hogy mindannyian felfedeztük-e már azt, hogy a Jóisten olyan bölcsen alkotta meg az Ószövetségben a zsidók számára az ünnepkört, az évenkénti ünnepkört, hogy ez nem csak valami ünnepekkel, hogy lefoglalja a zsidókat, hogy valami cselekménnyel, úgy legyen valamit időzniük, hanem nem tudom, hogy ezt felfedeztétek-e, de az Ószövetségben benne van az újszövetségi megváltási terv. Ezzel remélem nem mondok most újat. De ha újat mondok, akkor is örülök neki, de hangsúlyozni szeretném, hogy az Isten nem csak a zsidóknak adott egy ünnepkört, ezzel az évenkénti ünnepkörrel, ugye a tavaszi és az őszi ünnepekkel, hanem azt szerette volna tudatosítani aztán a mi korunkban élőkkel is, hogy ő annyira bölcs volt, hogy előre úgy rejtette bele az ünnepkört a zsidók számára, hogy abban benne van az új szövetségi megváltási terv legfontosabb mozzanat sora. Csak nagyon röviden, mi is volt az első ünnep? A Páska, vagy a húsvét. Ez visszaemlékeztette őket az Egyiptomból való kivonulásra, és előre mutatott Ahogy Keresztelő János mondta, íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit, tehát Krisztus kereszteldozatára. Ez volt a megváltás alapja. Mi következett ezután? Jött egy 7 napos kovásztalan kenyerek ünnepe. Ez előre jelezte profétikusan a tiszta evangélium hirdetésnek az időszakát, ugye Jézus és a tanítványainak az evangélium hirdető időszakát, mintegy 7 esztendeig, profétikusan, ugye a napévelv szerint, hogyha ezt komolyan tudjuk itt venni. És ezen belül volt egy érdekes, mint egy rugalmas ünnep, amelyik mindig ennek az egy hétnek a közbenső szombat után következő napjára esett. Miért? Miért volt ez az ünnep, ez az egy ilyen rugalmas ünnep? Nem volt pontos dátuma, hogy a hanyadik hónap hanyadik napján, hanem egy héten belül, ahogy változtak a napok, a 7 napjai, azon belül mindig a szombat után következő napra kellett, hogy kerüljön. Melyik az? A zsenge kéve meglóbálása. Miért? Mert ez volt Jézus feltámadásának, ugye az emlékünnepe. És ehhez képest volt 50 napra a pünköst. Ugye ezek voltak a Jézus első adventje, első eljövetele körüli események, és be is teljesedtek. Most ezt nem részletezem tovább. Ezután volt egy nyári szünet, amikor jöttek az őszi ünnepek. Abból volt 3. Kezdjük csak a legvégével, de nem, sorban menjünk. Melyik volt az első az őszi ünnepek közül? Őszi ünnepek közül melyik az első? A sátoros az a legutolsó, az a záró. Ez az örök életnek, ugye az örömteli örök életnek volt az előkép ünnepe. Az már a megváltás befejezéséről szólt a sátoros. Az Isten sátor az emberekkel van, velük lakozik, Jelenések 21. fejezete. A kürtzengés, tehát a sófár fúvás, vagy a kürtzengés, tehát nem ez a tiszta hangú, örömteli trombita hang, hanem inkább egy sófár, egy kesernyésebb hangulatú hangszer volt, és ezután következett néhány nap múlva a nagyengesztelési nap, és erre a nagyengesztelési napra mondja azt az Ószövetségben is a Biblia, hogy ünnepek ünnepe ez néktek. De hogyha azt mondtuk, hogy ez párhuzam, Pál apostol úgy fogalmaz, és esetleg ha a zsidókhoz írt levélnél kinyitjátok a Szentírást, ott mint egy párhuzamba állítva találjuk ezeknek az Ószövetség ünnepeknek a megfelelőit, a zsidókhoz írt levél 9., 8., 9., 10. fejezetében, és különös az, hogy tudjátok, hogy Pál apostol hogy kezdi ezt a 8. fejezetet, ahol a főpapi munkáról kezd el beszélni? Ahogy az Ószövetségben azt találjuk, hogy ünnepek ünnepe, Pál apostol ezt így kezdi, hogy fő dolog. Érzékeltetős ez a gondolat, hogy a legnagyobb dologról van szó. A legünnepélyesebbről. Nem azért, mert a legszebb, hanem azért, mert a legfontosabb valamiért. Majd mindjárt mondom, hogy miért nem a legszebb. A legszebb ünnep a sátoros ünnep volt. Ez viszont a legsúlyosabb időszak volt az Ószövetség időszakban a nagyengesztelési nap. De hogyha a párhuzamokat nézzük, akkor ez mikor kezdődött el a valóságban? Ez a nagyengesztelési nap? 1844-től. Ez ki is mondja a leghosszabb idői profécia Bibliában, világosan, egyszerűen kimondja, hogy a 2300 éves profécia végén, most ezt a számolást ugye nem kezdem el előről, 1844-ben kiderül a Szent Hely igazsága. Egyrészt ráirányult a bibliakutatók figyelme, és kiderült, hogy itt milyen munka, Krisztusnak milyen munkája folyik. És én nem tudom, hogy melyikőtök hogyan gondolkodott erről a krisztusi munkáról, ami ma folyik a mennyben. Mert kérdezhetném ezt is, hogy van a mennyben templom? A Biblia szerint kell, hogy legyen, hiszen annak a másolata készült el az Ószövetségben először Mózesen keresztül, mint sátor. És ezt az összefüggést azért fontos megértenünk, mert hogyha a Biblia azt mondja, hogy ez a legnagyobb ünnep, akkor valószínű a történelmnek a legünnepélyesebb időszakában élünk. Ezt a Korszakok nyomában című könyv 535. oldalán is elolvashatjuk, hogy mi, akik most élünk 1844 után, és még Krisztus második visszajövetele előtt, mi a világtörténelem legünnepélyesebb időszakában élünk. Nem tudom, hogy ebből mi mit érzékelünk. Hát válságok sora van. meg bajok sora. Mitől ünnepélyes? Senki nem öltözik ünneplőbe, hanem egyszerűen bántják egymást az emberek mindenhol a világon. Az ünnepélyességet csak akkor értjük meg, hogyha a világnak az eseményei fölé emeljük a tekintetünket. Tehát magában mennyei szemlélőbe. És ha elkezdünk azon gondolkodni, hogy az, amit Krisztus ma végez, ahhoz nekem mi közöm van? Van-e közöm hozzá? Érint-e a hétköznapjaimat? Hogy kapcsolódhatok hitben valahogy be ebbe a mennyei folyamatba, vagy egyszer csak majd végez Krisztus ezzel a szolgálattal, ő eljön, és akkor majd elmondja a végeredményt, és majd meghalljuk. Vagy előtte is már lehet valami közöm hozzá, és lehet valami olyan folyamat, ami engem érint, és részesülhetek ennek a főpapnak a munkájában. Szeretnék egy példázatot csak így szóban elétek hozni. Máté 22. fejezetében olvasunk a királyi mennyegző példázatáról. Emlékezzetek rá, hogy a példázatnak, ha úgy tetszik, talán ez a kérdés így jó ráirányításképpen, hány része van a példázatban a mennyegzőnek? Hány része van a mennyegzőnek? Mennyegzői, a királyi mennyegző példázatánál. Két fontos része van. Ugye az első, amikor behívják a vendégeket, és eközben a vendégek számára kiosztják a mennyegzői ruhát. Ezután bejön a király megtekinteni a vendégeket, ez mit ábrázol, hogy bejön a király? Krisztus második visszajövetelét. És ezután mi kezdődik el? A vacsora. Az a nagy vacsora. Tehát két része van. Emlékszem rám, kaptam egy feladatot még sok évvel ezelőtt, Lukás 12. fejezete 36. versétől kezdődően kellett egy ige szakaszt kibontani, egy tábori ige hirdetés alkalmával, és ugye ott az van leírva, hogy legyenek a ti derekaitok felövezve, szövétnekeitek meggyújtva, ti pedig hasonlók az olyan emberekhez, akik várják az ő urukat, hogy mikor jöjj meg a mennyegzőről, és mikor megjöjj és zörget, akkor azonnal megnyissák neki. És folytatódik persze a gondolat, és nekem a többiről kellett szólni, amit most nem is mondtam el nektek, de volt egy gondolat benne, egy rag, amit nem értettem, de mivel nem kellett róla szólnom, ezért kikerültem a kérdést, viszont ott maradt bennem. A rag az így hangzik, mikor jön meg a mennyegzőről? És foglalkoztatott, hogy miért mondja a Szentírás ezt, hogy ről biztos fordítási hiba, meg másképp van, meg... Tehát ugye az ember először ilyeneken kezd gondolkodni, utána néztem, semmi nincs rosszul, ez teljesen jó van ez a rag. Tehát, de képzavarba voltam. Én egy évig gondolkoztam ezen, most nektek perceken belül el fogom mondani megoldást. De szeretném, hogy egy picit azért gondolkoznátok, ha esetleg nem tudnátok, hogy miért mondja a Szentírás azt, hogy mikor jön meg Krisztus a mennyegzőről, és amikor a mennyegzőről jön meg, akkor zörget, melyik új szövetségi részletűt teszünk be azonnal? Zörget. Ajtó előtt állok és zörgetek, Laodice, utolsó levél. Hogyha valaki megnyitja, tehát, de akkor nem értem, hogy mennyegzőről jön meg és zörget, hát mennyegzőre készülünk, nem? Hát a mennyegzőre készül az Isten népe, most hogy ő már mennyegzőről, nem értem. Vagy ti értitek? Hát csak azért értjük meg, hogyha ezt a példázatot a Máté 22. fejezetéből komolyan veszük. Mert a mennyegző már elkezdődött. A mennyegző, ahogy a főpapi szolgálat elindult, ugyanúgy elkezdődött. De az a része kezdődött el, amit így nevezünk, hogy a mennyegzői ruha kiosztása. A fehér ruha kiosztása. Tehát a mennyegzői vacsorán azok vesznek részt, akik elfogadják azt a fehér ruhát, amiről a Biblia számtalan helyen beszél. És külön egy órát kellene tartsak arról, ha mindent felsorolnám. Jelenések könyvében is több mint 10 helyen van. Hogy fehér ruha, fehér. Akkora hangsúlya van példázatokban is. Kezdve a Biblia a legelső bűnesettől induló lapjaiból végig ott van a ruha, a fehér ruha, mint jelkép és mint valóság. Ugye az igaz élet jelképe. Az az élet, ami Krisztusnak volt, mint emberfia itt ezen a földön, de nekünk akarja adni. Az a jelkép. És ez a különös, hogy a mennyegzői vacsorán kik vehetnek részt? Kik vesznek részt? Hát akik, mikor bejön a király, mi az a példázat szerinti királyi munka? Megtekinti a vendégeket. Na, az a király csak megtekinteni a vendégeket, hogy egyszer emlékszem, egy Egy vidéki városban volt egy bibliakör, és mondta valaki, hogy ennél a példázatnál időztünk, és mondja, hogy hát biztos nem volt valamiért pénz, és nem tudta megvenni ezt a fehér ruhát. Az a fehér ruha ingyen van. Ezt csak elfogadni kell. Azt kell belátni, hogy az, amilyen vagyok, nem jó az örök életre. És van valaki, akinek van tiszta, igaz élete, Krisztus, és az ő életére van szükségem, hogy alkalmassá tegyen az örök életre. Mert ezzel, ha bevinne, ami nekem van, ezzel elrontanám azt is. Most nagyon egyszerűen fogalmaztam meg. Tehát egy szennyes, megfertőztetett, bűnnel terhelt élet helyett szükségem van egy tiszta, fehér ruhára, egy igaz életre. És ezt szeretné Krisztus a főpapi szolgálatban elvégezni. Ennek az idejét éljük. Nem tudom, hogy a hétköznapjainkban szoktunk erre gondolni, hogy mi a világ történelem legünnepélyesebb időszakában élünk, de el vagyunk foglalva a feladattal, a tanulással, a pénzkeresettel, a problémákkal és rengeteg dologgal. És közben nem érünk rá mi fehér ruhát szerezni magunknak. Meg hogy akarja adni, hát ilyenre kinek van még ideje? De ennélkül nincs vacsora. Nem lehet részünk a vacsorán. Azt fejezzük ki, hogy nem becsüljük azt az életet, azt az igaz életet, ami Krisztusnak volt. Mi azt nem értékeljük annyira, hogy el akarnánk fogadni az ő által a felkínált fehér ruhát, vagyis az ő tiszta és igaz életet. Köszönöm szépen, én jó vagyok olyannak, amilyen így vagyok, és fogadjatok el olyannak, mert én ilyen vagyok. Ez a mai kor üzenete. Szeressük egymást, mindenki olyannak, amilyen a másik. Igen, elfogad az Isten minket olyanoknak, amilyeneknek vagyunk, de amikor elfogadott, abban a pillanatban elkezd változtatni, és nem hagy olyannak, amilyenek voltunk. Azonnal a fehér ruhát szeretné ránk adni, ha elfogadjuk. És ez a folyamat egy különös képen jelenik meg. Gondolkodom, mert ugye délutánra szántam még majd a többi gondolat elmélyítését és kibontását, nagyon sok van. Úgyhogy most egy felszínen kell csak végigmenjek, ha valamelyik kötöknek van ideje délutánra maradni, akkor folytatjuk majd. Tehát előre jelzem, hogy sok gondolat egy kicsit hézagos és üres marad, de szívesen elmélyítjük délután. És csak annyit mégis, hogy Jelenések könyvénél is többször hangsúlyt kap ennek a mennyei szolgálatnak a munkája. Például amikor a legelső vázlat proféciánál, Jelenések könyve első proféciájánál járunk a hét levélnél, hol jelenik meg? Azt mondja, hogy adtam előttbe egy nyitott ajtót, amit senki be nem zárhat. Bezárhat, ő bezárja, és senki meg nem nyitja. Ez a mennyei főpapi szolgálat ajtajának a megnyitásáról is hangsúlyosan szól. Mert bezárja a papi szolgálatot, hogy megnyissa a főpapit, ami magába foglalja még a papit is, de több annál. Úgy zárójelesen kérdezem, és majd délután folytatnánk ezt is, hogy vajon az advent mozgalomnak, amikor, ugye akkor, amikor ezt felfedezték, még csak így nevezhetjük. Az advent mozgalomnak vajon több evangéliuma van, mint más egyházaknak és kereszténynek nevezett közösségeknek? Ki kellene mondanunk, hogy hangsúlyosan, igen, többnek kéne legyen. Többnek kéne legyen. Pontosan, ami különbség van a papi és a főpapi szolgálat között, az a különbség az evangéliumunk hirdetésében is ott kellene, hogy legyen, meg kéne, hogy jelenjen. De nem csak a hirdetésében, hanem hogy az hat ránk és átformál bennünket ott is. Direkt nem azt akarom fogalmazni, hogy tegyük meg azt, amit hallunk, mert nem tudjuk megtenni. Nekünk egy dolgot kell megtanulnunk, elfogadni. Az elfogadás nagyon nehéz, mert mi megcsinálni akarjuk. Mi létrehozni akarjuk. Mi engedelmeskedni akarjuk és majd mi megcselekesszük módon gondolkodunk sokszor, de nekünk elfogadni kell tudni. Úgy, hogy Péter apostolnak, amikor mondja Krisztus, hogy Péter visszautasítja, hogy te mosod meg az én lábaimat. Miért ott van? Ne halázd meg így magad. Ha meg nem moslak téged, nincs közel én hozzám. Vagy ott van Józsua főpap Zakariás könyve a harmadik fejezetében. Egy dolgot tud tenni, áll az angyal előtt. Leveszik róla a szennyes ruhát, tiszta ruhába öltöztetik őt. Egy dolgot tennie kell, engedni. Nem semmi. A legnagyobb dolog az engedés. Csak különös ez a szójáték, hogy mit kell tennie, hát semmit. De a legnagyobb, legnehezebb első emberi folyamat. Engedni. Engedni ezt a cserét. És tudjátok, hogy mikor derül ki ez, hogy engedem ezt a folyamatot, hogy végbe menjen a mennyei főpapi szolgálattal összhangban? Van egy ószövetségi kép, nincs időm a Bibliának az összefüggéseit megmutatni, de mégis egy keveset. Jelenések könyve a 6. fejezetén föltesz egy kérdést a 6. trombita, 6. pecsétnél a Biblia, a Jelenések könyve, hogy eljött a bárány haragjának a nagynapja, és kiállott meg. Ugye a báránynak nincs mérges haragja, mert a bárány nem lehet ingerelni. A báránynak a haragja az az igazságszolgáltatás. És azt mondja, hogy ugyanez a gondolat, tudjátok, hogy honnan merítődik, honnan jön be Jelenések könyvébe? Ez, hogy eljött az ő haragjának a nagynapja, és kiállhat meg. Ez honnan idézi a Biblia? Jelenések könyve honnan idézi? Ez egy ószövetség idézet. Ez Malakiás könyve 3. fejezetében szerepel. És hogy a Malakiás könyvéhez visszalapozunk, és meglátjuk, hogy ott kiállhat meg, kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelét, és ott kiállhat meg, akkor egy nagyon szép képet használ ezután Malakiás könyve, azt mondja, hogy ő olyan, mint az ötvösnek tüze. És aztán ő ül, mint ötvös, mint ezüst tisztogató. Még sok évvel ezelőtt éppen itt Zugligetben voltam egy szombatiskolai csoportban, és volt valaki, aki behozott egy ilyen tojás nagyságú követ. És így felmutatta a csoportunknak. És ez a kő egy egyszerű rapcsos fekete kő volt. És kérdezte így a tanító, hogy hát mi ez? És mondtuk, hogy ez egy kő, ez látszik, hogy ez egy kő. De miből van? Hát azt nem tudtuk. És akkor mondta, hogy ez arany. Az nem látszott. Tehát egy fekete rapcsos kő volt. Tehát ilyen képtelennek tűnt az egész gondolat, hogy arany, hát ez fekete. És azt mondja, hogy ez egy olyan aranytömb, ami a tűzből ki lett véve, akkor, amikor a salak, a benne lévő salakanyag a felszínre jött. És akkor megszüntették a folyamatot. Mert hogyha tovább benne tartják, akkor leég a salak is róla. És nem tudom, hogy érzékelitek-e, hogy mit akar Malakiás könyve mondani. Nekünk az életben körülményeink vannak. Mit mond egyébként Jelenések könyve a mi korunk kereszténységről, mit kínál fel alól egy széllevél? Végy tőlem tűzben megpróbált aranyat. Hogy gazdaggá légy. Nem tudom, hogy nekünk van-e olyan jellegű hitünk, ami által a Krisztus igaz élete adható számunkra. És ő beleenged bennünket olyan élethelyzetekbe, figyeljétek meg, hogy az élethelyzetek mire valók a mi életünkben. Mit szoktunk tenni? Hogy szoktunk reagálni a nehéz, a bennünket kellemetlenül, fájdalmasan érintő élethelyzetekben, amikor hát olyan jön ki belőlünk, amit mi se szeretünk magunknál, meg mások se szeretnek nálunk. Akkor mi szokott előjönni? Milyen reakció? Hogy éljük meg ezeket a helyzeteket? Ugye haragszunk arra az emberre, aki által az a nehéz helyzet kerekedik, vagy haragszunk arra a körülményre, ami által előjött valami olyan hibánk, amit nem akartunk volna, hogy előjöjjön. Ugye ez olyan természetes emberi reakció. Tehát arra törekszünk, hogy elkerüljük azokat a nehéz helyzeteket, amik belőlünk hibát hoznak elő. Nem? Tehát senki nem akar belemenni olyan helyzetbe, hogy a hibán felszínre jöjjön. Semmi gond, azt mondanánk. Nem probléma, de akkor melyikünk mer úgy imádkozni, hogy a 139. Zsoltár végén ez szerepel, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. És próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Merünk-e így imádkozni? Mert ha így merünk imádkozni, akkor jönni fognak az élethelyzetek, úgy, mint Péter apostol életében is. Jönni fognak azok az élethelyzetek, hogy felszínre jöjjön az, ami bennem belül hiba, de nem látszik még. Mert ugye tudunk viselkedni. Tudunk viselkedni. Egy darabig. De mindig van olyan élethelyzet, ami azt a bennünk lévő gondolkodást, helytelenséget, hibát felszínre hozza. Ugye Péter is azt ígérte, hogy ha mindenki megtagad, és én nem. És egyszer csak volt olyan élethelyzet, hogy kiderült, hogy senki nem tagadta meg, olyan módon csak ő. Tehát kerekedhet olyan élethelyzet, ami kiforgat bennünket a jó kis fehér ruhának vért fekete ruhánkból. És kiderül, hogy felszínre a fekete, arany. A felszínen mi van? Fekete. Mit kell csinálni utána? Kimondtam majdnem. Mit kell tenni azzal a felszíni feketességgel? Le kell csiszolni. Tehát le kell róla takarítani. Hogy utána fényessé teszi őket. És azután mi történik? Igazságban visznek ételáldozatot az Úrnak. Mert addig nem. Fertőzötten nem. De amikor megvan az ötvös munkája, és a végén le van tisztítva, utána igazságban visznek ételáldozatot a hála. Vigyázzunk, a hála nagyon szép. A farizeus is ezzel kezdte az imáját a példázat szerint, hogy hálát adok, Uram. hogy nem vagyok olyan, mint a többiek. És te is hálát adhatsz, hogy van egy ilyen jó embered, mint én. Ugye így szoktunk gondolkodni, szinte párhuzamba állítva ezt a példázatot. De közben felszínre jön az is, hogy Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. Ez utóbbi megigazulva ment alá. Tehát az életkörülményeinket megélhetjük úgy, hogy látjuk, hogy Krisztus, mint főpap ugyan a mennyben van, de ő hogy bánik velünk, mint ötvös és mint ezüst tisztogató. Erre lélekben készek vagyunk. Így dolgozzuk fel a hétköznapjainknak a történeteit, a hibánk előbukkanásait. Nem baj, ne arra haragudjunk, ha kiderül a hibánk. Ha nem derül ki, az tényleg baj. Az nagy tragédia. Ha kiderül és világosságra jön, akkor tudjuk, hogy mit kell vetennünk. Mi történt az Ószövetségben, hogyha egy zsidó számára kiderült a bűne és a hibája? Mit tett? Most nem tudok kivetíteni, de jó lett volna, ugye nem tudom, melyikőtök előtt van esetleg úgy képiesen az ószövetségi udvar és a benne lévő sátor és az itt lévő szolgálat, mint helyszín. Ugye képzeljétek magatok elé, hogy bejön, mondjuk itt a jobb kezem felől, bejön az udvarba a mi emberünk, melyik tárgy volt a legtávolabb tőle, mint az egész szolgálathoz tartozó tárgy, az Ószövetségi Szentély szolgálatban. Melyik tárgy volt tőle legtávolabb? A Fridláda. Mi volt az Isten célja egy emberrel? Itt a Földön, amikor a bűn megfertőzött mindenkit? Hogy legyen összhangba az ő tiszta, szent erkölcsi törvényével. A cél pont az, ami ott optikailag is a legtávolabb van. De hogy kerülhet közel a zsidó ember a Fridládában lévő 10 parancsolathoz? Először is odavitt a bejáratnál lévő oltárhoz egy bárányt. A saját bűnét elmondta, amikor a bárány fejére tette a kezét, és ráolvasta a saját bűnét, áthárította. És saját kezével kellett ugye megölni ezt a bárányt, egy véres jelenet volt, hiszen vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. De az Isten nem azért alkotta ezt meg így, hogy minket valami ilyen borzalommal töltse el, hanem azért, mert ember, nem gondoltad meg, hogy mi a bűn. Nagyobb súlya van, mint hogy ennél kevesebb rá tudna döbbenteni bele bennünket az Isten, hogy ember, mit csinálsz? A saját teremtődet is kiírtod. És közben azt gondolod, hogy jót cselekszel. Tehát mi ennyire vagyunk belecsavarodva a bűnöknek a fondorlataiba, hogy neki megyünk a saját alkotónknak is, ha fel. Ezt szemléltette mindjárt az oltár az udvar bejáratánál. És a mi emberünk itt már is egy evangéliumot élt meg, mert mi történt a bűnt ott megvalló, a bárányra áthárító, azt megölő emberünkkel? Folyt ki a vére az állatnak, ő pedig, ha úgy tetszik innen, ő már mehetett szabadon. Mehetett szabadon. De a folyamatnak nem volt vége a templom szolgálatnál. Tehát Krisztus áldozata a megváltásnak csak a kezdete. Ezt hangsúlyozom. Azért, mert a mai evangéliumi hirdetések azt hangsúlyozzák, hogy az minden. Nem. Az csak az alap. Innen csak elindul a folyamat a keresztáldozattól. Csak elindul a folyamat. Ez ad lehetőséget arra mindannyiunknak, hogy most itt ülhetünk és beszélgethetünk és hallgathattok. De innen ezután folytatódik a folyamat, egészen úgy, hogy a pap, ott az ott szolgálatban lévő papok bevitték ezt a vért, jelképesen nyilván, a templomnak a középső, a szentek szentjét és a szentét elválasztó függönyéhez. Mint egy jelképesen hintettek. Ami jelképezte azt, hogy a bűnt otthagyó emberről lekerült a bűn, mert áthárította a megváltójára, az ártatlan bárányra, Krisztusra. De a Krisztus vére bement a szentek szentjéig. Van erről szó az új szövetségre nézve? A zsidókhoz írt levél 10. fejezetét lapozzátok fel, és a 19. verset nézzük meg. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet, 19. verset. Mivel hogy azért, atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. Melyik szentéről szól itt? Ószövetségről vagy Újszövetségről? Itt már nyilván az Újszövetségről szól. Nem is kérdés. De az Újszövetségben a szenté hol van? Hát a mennyben. Akkor a mennyei szentek szentjébe nekünk van bizodalmunk bemenni? Hogyan? A Jézus vére által. A Jézus vére által mi jut oda? A bűneink. Előttük mennek az ítéletre. Előttünk menjenek az ítéletre. Rendezettek legyenek. Menjenek el az ítéletre. Mert amikor be akarja és befejezi Krisztus majd a főpapi szolgálatát, akkor ne legyen olyan helyzetünk, ami már újabb bűnt hozna felszínre belőlünk, hogy ez a híres időszak, amikor a hét csapás is elkezdődik a történelemben, nincs közbenjárás. Azért nincs, mert aki élni akart a megváltással és elfogadta, azok már nem akarnak ezen változtatni. Az Isten olyan módon fogja felgyorsítani a történelemnek a menetét, és olyan módon engedi bele az embereket az események sodrába, nem tudom saját szavaimon jól kifejezni ezt, hogy mindenkiről kiderüljön az, hogy mit szeret inkább. Értékeli azt az értehozott áldozatot, ami Krisztus vére, és értékeli azt a munkát, amit most Krisztus végez a mennyei szentek szentjébe, és ennek az értékelése, ennek a szívbéli értékelése létrehozza azt a vágyat, hogy én elfogadjam a fehér ruhát, ahogy a példázat is mondja. Néhány mozzanaton még engedjetek meg, hogy kitérjek. Mondom, sok részletet csak délután fogok tudni majd elmondani. Két dolog van, ami motiválhatja a mi lelkünket és a mi szívünket arra, hogy ezt a fajta megtisztító munkát mi vállalni kívánjuk. Mert önmagában ilyen igazságokat el lehet mondani. Ezeket úgy le lehet vezetni, el tudom mondani, ennek szinte az ember akkor nem is akar ellent mondani, de könnyen válhat egy kicsit olyan félelmetessé, vagy olyan erőssé. Én két motivációt szeretnék mondani, hogy ezt valamilyen szinten oldjam, de mégis legyen benne valami késztetés. Figyeljétek meg, hogy a Krisztusnak a szolgálata, tehát a keresztáldozattal a szentély udvaránál, illetve igen, a szolgált udvaránál lévő oltárnál csak elkezdődött. De a befejezés az a főpapi szolgálattal fejeződik be. Az egész megváltás ott van benne. Vigyázzunk, hogy mi ne csak az áldozati oltár evangéliumát hirdessük. Mi beszéljük a főpapi szolgálat evangéliumát is. Tudjátok, mi a különbség? Mi az embereket nagyon szépen tudjuk, és igazán, és jól is, és helyesen bátorítani arra, hogy Krisztus megbocsátja a bűnödet. De szoktuk-e hirdetni azt az evangéliumot, hogy Krisztus képes téged minden bűntől megtisztítani? Ugye ezt mondja a nagy engesztelési napról, amikor az ünnepe kifejezést használja, hogy ebben az időben, azon a napon, ma pedig úgy fogalmaznánk, hogy ebben az időben ez az engesztelés értünk van, hogy megtisztítson minket. Minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Tehát nem azt mondja, hogy úgy egyesektől, hanem azt mondja, hogy minden bűntől. Mert az örök életben nem megy be semmi tisztátalan. Tudom, jön a kérdés, hogy mi van a korábbi korok embereivel. Délután beszélgethetünk erről is. Mi most itt élünk, a világtörténelem legünnepélyesebb időszakában. Föltárult a Szentek Szentjéről szóló bibliai tanítás már 130, 40, 50, 60, 70 évvel ezelőtt. Kinek hány? Ki hogy számolja, mert 1844-től föltárult. De valakinek csak 1888-ban lett egészen világosan. És aztán, sőt, valakinek még ott sem. Mert erről szól aztán a történelmnek a folytatás, hogy sokak még ott is elvetették ezt. És aztán kérdezem ezt a két motivációt, hogy mi késztethet egy embert arra, hogy itt a minden bűntől való szabadulás evangéliumával tudjon azonosulni, kívánjon azonosulni. Hogy ne az legyen, hogy ó, úgyse lehet. Nem lehet. Minden bűn felett nem lehet győzni. Hát ki látott már ilyet? Hogy ne utasítsuk el azért, mert esetleg tapasztalatunk nincs. Ábrahámnak volt olyan tapasztalata, hogy gyermeke születik Sárától? És? Lett? Hát ezért van benne a római levélben a példa. Hogy ne arra alapozzunk, hogy nekem már van ilyen jó kis bűnfeletti tapasztalatom, hogy minden bűnt legyőztem. Nincs. Nincs. De ha az Isten mondja, hogy lehet minden bűnötöktől megtisztultok, hol? Ott van az ige, 3 Mózes 16:30, az Úr előtt. Máshol nem. Egyedül nem, tőle távol nem, csak az Úr előtt. De ott igen. Ugye ezt mondja is a Malakiás könyve, hogy gyertek hozzám, és én is hozzátok térek. Mit válaszolnak? Mit csináljak másképp? Magyarra fordítottam, nyers magyarra. Gyere ide hozzám. Mikor a gyermek él és teszi a dolgait, és szól az apuka, gyere csak ide hozzám. Mit csináljak másképp? Gyere ide hozzám. Mit nem csináltam jól? Gyere ide hozzám. Elbeszélünk egymás mellett. Így van az Isten is mi. Nem azt mondta, hogy csináljad másképp, van az, hogy gyere ide hozzám. Gyere a jelenlétembe. Ott majd megérted azt, amit távolabb nem értesz. Gyere közel. És tehát mi az a két motiváció, mindig ezt a kérdést teszem föl. Az első az, amikor tényleg a keresztáldozat, Krisztus értem hozott keresztáldozatát értékelem. Amikor itt időzök. Amikor hagyom, hogy a lelkemben lévő ilyen lexikális dolgok mögé jusson be a keresztáldozatnak az igazi gyógyító hatása. Az, hogy mi az, hogy értem. Miért akarja? Értem is megtette, ha csak egyedül lettem volna. Tehát amikor ezen időz az ember, és ezt tovább-tovább gondolja. A másik, ami viszont a főpapi szolgálathoz tartozó motiváció. Tehát egyik a folyamat eleje, a másik a vége. Tudjátok, hogy ott mi a motiváció? Ez nagyon érdekes. Nekem tetszett, amikor ezt megértettem. Az ítéletben kik vesznek részt? Ki kapta meg egyedül az ítéletet egészen? Krisztus. De azért az Atya is ott van. De nem ő ítél, hanem egészen Krisztusnak adta. Ott vagyok én is. Most ott vagyok az ítéletben. Az ítélet az nem lesz. Az már van, és már elkezdődött. Az nem lesz az ítélet. Az már elkezdődött. Ebben most vagy részt veszünk, és élünk a lehetőségekkel, mint a fehér ruha fölkínálásával, de az ítélet az nem majd lesz. Ki van még az ítéletben? Angyalok? Gonosz angyalok? Sátán? Sátán mivel vádolta Krisztust, amikor eljött a földre, és az emberekkel kapcsolatot tartott? Hogy bűnösöket fogad magához. Ez a sátáni vád. Mit gondoltok, ez a sátáni vád megszűnt-e? Krisztus akar nekem, neked örök életet adni? Másképp kérdezem. Krisztus szeretné-e jobban az én örök életemet, mint én a magamét? Ki szeretné jobban az örök életemet? Én magamnak, vagy Krisztus nekem? Én azt gondolom, hogy Krisztus nekem jobban szeretné, mert ő tudja, hogy mit akar adni, én meg elég homályosan látok. Tehát ő jobban tudja, hogy én mennyire örülnék, csak hát a bűn annyira tönkre tesz agyilag, hogy nem is látjuk, hogy itt mit akar készíteni az Isten az őt szeretőknek. Ő jobban akarja nekem adni. Na de nekem azt mondom, hogy van egy megváltóm. Ahogy Jób mondja, tudom, hogy az én megváltóm él. Nem az a kérdés, hogy én velem mi lesz. Az a nagy kérdés, ha valaki szeretet szerint gondolkodik, hogy mi lesz a megváltómmal. Mi lesz a megváltómmal az ítéletben? Melyiken szoktatok gondolkodni, mi lesz velem, hogy megkapom az örök életet? Örök, ez egy önző gondolkodás. Az nem kérdés, hogy nekem mi jár, az nem kérdés. És az se kérdés, hogy most én megkapom az örök életet. Hát tudhatom, hogy az én megváltóm él. És tudhatom, hogy ő jobban akarja az én örök életemet, mint én saját magamnak. Akkor mi a kérdés? Itt lesz a motiváció ebben a gondolatban. Ha én, akit szeretek, engedem, hogy Sátán miattam vádolja, akkor gondoljuk meg. Sátán én miattam azért vádolja Krisztus, hogy őt akarod örök élettel megajándékozni. Hát ezt teszi meg ilyen, meg olyan, meg amolyan. Hát ennek nem jár, ennek az örök élet nem jár. Nem tudom, hogy kerekedik-e bennetek a motivációs gondolat. Hát, hogyha én szeretem a megváltómat, aki az életét adta életem, és ő fölkínálja nekem a fehér ruhát a főpapi szolgálatban, noha beleenged nehéz élethelyzetekbe, amiket lehet, hogy nem szeretek, de ez a tűz, védj tőlem, vedd, tőlem vedd. Ne úgy vedd, hogy az élet sodrása meg. Persze az is van, mert az emberek magukra hozzák a bajt, meg mi is magunkra. Azt különítsük el, ez egy külön téma lenne. Hogy mikor bajt hozunk magunkra, akkor nem az Isten terheljük a saját magunk általi bajok miatt. De amikor ő olyat enged meg, amikor a hibák jönnek a felszínre, akkor küldjük el a Krisztus vére által mennyei szentek szentjébe. Miért? Azért, hogy Sátán vágyai hazugok legyenek. Ne legyenek igazak sátán vágyai. Nyilván mi nem sátánra nézve akarjuk az ítéletet. Na de gondoljuk meg, hogy ő jelen van, mint vádló. És ez a vádló, mint szereplő ott van. És egy motiváció jelentkezik ebben az összképben, hogy akit én szeretek, nem akarom, hogy miattam bárki vádolja. Akár teremtmény, akár ember, akár a házastársam, akár a munkahelyi kollégám, akár a szomszédom, miattam Krisztust senki ne vádolhassa. Mit tehetek ekkor? Engedem magamat egészen megtisztítani, itt a motiváció, hogy igazak, nehogy legyenek ezek a sátáni vádok. És amikor jön a vádoló, hogy hát ezt akarod örök élettel megajándékozni, ez ilyen volt, már nem olyan. Már nem olyan. Joggal védhet. Krisztus senki felől nem fogja tudni kimondani azt, hogy ő igaz, hanem az. Ő nem mondja ki, hogy igaz ez az ember, hanem igaz. Ő nem fog játszani az ítéletben ezekkel, de elvégzi azt, amit elkezdett, ha mi engedjük. És én kívánom azt, hogy gondoljuk végig ezeket. Ja, egy gondolatot még elfelejtettem, engedjeteknek talán egy fél gondolatot. Jelenések 10. fejezet 7. verse. Ott még a 6. angyal szavának a napjaiban történik a jelenet, és azt mondja a 6. trombita szó idején, hogy a 7. angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni fog, akkor elvégződik, befejeződik, elvégeztetik az Istennek titka. Az Isten titka ugye a megváltási terv. A megváltási terv emberekről rólunk szól. Tehát az, hogy az Isten valamit elvégez, az nem azt jelenti, hogy abba hagyja. Hogy most már elég, most már megmondtam. Nem, hanem amikor már nincs több rendezendő bűn, amikor már minden a felszínre jött, akkor azt mondja, hogy most már aki szent, legyen szent ezután is. És most már hiába hosszabbítaná a történelmet, senki nem volna, aki egy bűnt is be akarna juttatni az örök élet miatt a Krisztus vére által a szentek szentjébe, mert senki nincs, akkor befejezheti ezt a szolgálatot. Addig nem. Tehát itt is a mi személyes megtisztulás, engedése közbeni felelősségünkről szól ez a gondolat. És én kívánom, hogy tudjuk értékelni Krisztusnak a keresztáldozatát is, az ő főpapi szolgálatát is. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük a 130-as számú éneknek első és második versével, majd ima után a 3. és 4. versével. Tehát énekeljük a 130-as számú éneknek első és második versét. Pedig leborulva imádkozzunk.
Édesatyánk, szerető Istenünk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus által, akire úgy is tekintünk most, mint ahogy gondolkoztunk is róla, mint személyes megváltónkra, de úgy is szeretnénk róla gondolkodni, mint a mi főpapunkra, aki most azt a szolgálatot végzi, ami bennünket érint, hogyha részesedni kívánunk ebben a szolgálatában. Kérünk, jó atyánk, segíts megérteni azt a szolgálatot, azt a munkát, amit te értünk végzel, azért, hogy egy olyan örök élettel ajándékozhass meg, amire mi vágynánk, hogyha tisztán látnánk, amire mi sokkal inkább kívánkoznánk, hogyha világos gondolataink lennének. Segíts, hogy Krisztus jelleme és lénye legyen az, aki valóban vonzóvá teszi, és az ő helyettes áldozata tudjon késztetést adni számunkra, hogy mennyit érünk számára. és segíts megérteni valóban azt is, ahogy együtt gondolkoztunk egy kicsit erről, hogy milyen az, amikor egy távoli mennyei munka folyik értünk, de érint bennünket, részesei lehetünk. Szeretnénk elfogadni, jó atyánk, azt a fehér ruhát, amit Krisztus kínált föl, az ő életét. Köszönjük, hogy szólhatunk hozzád. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgéseinket, és tarts meg a te kezedben mindannyiunkat az Úr Jézus nevében. Amen. Yeah.